Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. Egy héttel ezelőtt Veres Zsombor a Csodálatos Csellengéseink közeli és távoli tájakon, Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában, az északi Jeges-tengertől a Dél-óceánig, Izland, Tenerife, Ausztrália és Tasmánia, Peru a végtelen történet című könyveiről beszéltünk a hallgatóknak. A világutazó gyógyszerész a hallgatóknak elmondta, hogy a mai világban mikor és hogy jut eszébe valakinek könyveket írni. Válaszaiban rátért arra is, hogy mikor fogalmazódott meg benne az az elhatározás, hogy nyomtatásban is megossza élményeit. Veres munkái nem egyszerű beszámolók, hanem számos történelmi, földrajzi, kultúrtörténeti adat is szerepel bennük. Témánk a világ legmagasabb hegyének árnyékában. Vendégünk tehát Veres Zsombor gyógyszerész, világutazó, közíró, akit ma délután is nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Szervusz Zsombi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Jó, hogy újra eljöttél a stúdiónkba.
Szervusz Tibor, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ismét itt lehetek.
Zsombor, tekintettel azokra a hallgatókra, akik a múlt héten valamiért nem tudták meghallgatni a beszélgetésünket, jó lenne, ha tartanánk egy rövid emlékeztetőt.
A múlt héten beszéltem arról, hogy a máramarosi Magyarláposon születtem, ahol természetközelben, édeni környezetben nevelkedtem. Édesapám gyógyszerész, édesanyám fogtechnikus, a testvérbátyám pedig Maros-Szentkirály református lelkipásztora. Iskoláimat Segesváron végeztem, majd 1997-ben fejeztem be a tanulmányaimat a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti szakkán. Azóta az édesapám által alapított Rubin gyógyszertárban dolgozom. Ma ennek a patikának én vagyok a vezetője. Éppen 20 éve vagyok házas, feleségem Pünkösti Emese Csilla, vallás magyar szakos tanárnő, illetve református lelkipásztor végzettsége van. Mindez idő alatt 3 lány és 1 fiú gyermekünk született. A legidősebb most ballagott a 12. osztályból, de a folytonosság az megvan, mert a legkisebbik ősszel kezdi a 0. osztályt. Az utazásokat, kirándulásokat gyermekkorom óta szeretem, később ez hobbimmá is változott, majdhogy nem életformává. Szó volt még arról is, hogy utazásaimról 4 könyv látott napvilágot. A legelső 2 kötetes művem a Csodálatos Csellengéseink közeli és távoli tájakon című 2015-ben jelent meg. Majd első könyvemnek a sikerén felbuzdulva írtam le himalájai kalandjaimat. A Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában 2017-ben jelent meg. Ezt követte a harmadik 2019-ben az északi Jeges-tengertől a déli óceánig című, amely egy izlandi, egy tenerifei és egy ausztráliai, illetve tasmániai családos világjárás történetét tárja az olvasó elé. A legújabb könyvem, Peru, a végtelen történet, alig egy hónapja jelent meg. Beszéltem arról is, hogy egy gyermekkori, valamint egy jóval későbbi felnőttkori utazás nyomán fogalmazódott bennem meg először az, hogy jó lenne leírni utazási élményeimet, és mint minden jó munkához, az íráshoz is idő kell, bizonyos dolgokról ennek érdekében le kellett mondanom. Írás közben az utazáson készült fényképek emlékeztetnek a leginkább, de olykor segítségemre vannak az utazás közben készített jegyzetek és a túratársak emlékező tehetsége is. Stimulálóként szeretek írás közben olykor zenét is hallgatni, elsősorban a Pink Floyd pszichedelikus zenéje inspirál. Szóba került a könyvkészítés hosszadalmas útja a megírástól a kész termékig, és az is, hogy könyveimből kiviláglik az, hogy bár szép és jó utazni, nem érdemes sem utazni, sem írni felületesen. Alázatosan érdeklődve és megértően kell más kultúrák irányába fordulni, utazni nem érdemes öncélúan, az átélt tapasztalatokat, élményeket másokkal is meg kell osztani. Írásaimban jelen van az Istenben vetett hit, amely egész életemet meghatározza. Végül megelégedéssel tölt el az, hogy az olvasóktól pozitív visszajelzéseket kapok, amelyek segítenek abban, hogy az írást folytassam.
Köszönjük az emlékeztetőt. Zsombi, mielőtt a mai témánkra térünk, kérlek, mondd el nekünk, hogy mit jelent számodra konkrétan a könyvírás.
Az írás számomra hobbi, és mint minden szenvedély, ez is egy örömforrás, kikapcsolódás a hétköznapok rutinjából. Az utazásokat így lehet a legjobban ismételten átélni. Most már több mint 10 éve írok, néha újságcikkeket is, amelyek a Népújság hasábjain jelennek meg, és ez már az utazással együtt mondhatni egy életformává vált. De utazók nagyon sokan vannak. A Covid előtti időkben 100 milliók indultak el világszerte. Azonban az utazók nagy részét csak önző érdekek vezérlik, csak az a tiéd, amit megeszel alapon. És ezt szó szerint meg is teszik. Másból sem állnak az utazások, csak a nagy kajálásokból és szórakozásokból, és az még a jobbik eset, ha olykor a szellemnek és a léleknek is jut valami táplálék. Talán nagyképűen hangzik, de én nem szeretnék ehhez a szürke egyforma tömeghez tartozni, és ezt úgy próbálom elkerülni, hogy egyrészt minőségi módon utazom, másrészt pedig az élményeimet másokkal is megosztom, még azt is, ha az éppen egy ízletes vacsora, mert tévedés ne essék, a hasamat én is szeretem. A megosztásnak egyik módja az írás, de gyakran tartok vetített képes előadásokat is. Csak a nepáli előadásomról már 30-at tartottam Erdély szerte.
Gratulálunk ehhez! Van, aki verseket ír, vannak, akik regényeket, novellákat, esszéket, és még sorolhatnánk. Most azonban amolyan úti könyvekről beszélünk, mennyire nehéz, vagy számodra esetleg mennyire könnyű ennek a műfajnak eleget tenni?
Úti könyvem írásait talán az esszé kategóriába sorolhatnám. Véleményemet, nézőpontomat nem szoktam eltitkolni, de igyekszem mindenhez pozitívan hozzáállni, mivel úgy gondolom, hogy az első látása idegenszerű, elutasított dolgokat könnyebben elfogadhatjuk, akkor, ha azokat közelebbről is megismerhetjük. Bár gyermekkoromban írtam már verset, valójában eddig csak az útleírás műfaját próbáltam ki, ebbe szereztem valamicske tapasztalatot. S bár nyilván megvan a magam stílusa, igyekszem nem rutinszerűen írni. Az a típus vagyok, aki jól megrágom előbb a gondolataimat, megpróbálok tudatosan, tartalmasan és mondanivalóval írni. Nem szeretem a felületességet, a túlságos lazasságot, az elnagyolt, letudott, igénytelen írásokat. Ezekből annyi van mind nyomtatásban, mind világhálón, hogy gátat lehetne építeni belőlük. Az első próba, amin az írásaim át kell menjenek, nyilván az, hogy legalább nekem kell tetszedjenek. Olyat nem szoktam kiadni a kezemből, amit én sem szívesen olvasnék el. Összességében elmondhatom, hogy ez a fajta leíró műfaj nem nehéz számomra, és a legfontosabbnak azt tartom, hogy a könyveim élvezhetőek, olvashatóak legyenek. Magyarán ne legyenek unalmasak, mert azokat kiolvasná el.
Himalája, Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában. Mit kell tudni erről a könyvedről?
Az életem egyik legmeghatározóbb és legkülönlegesebb utazásának a leírása ez a könyv, bár ezeket a jelzőket jó néhány utazásomról elmondhatnám. A könyvem a 2016-os himalájai, illetve nepáli kirándulásom történetét meséli el. A könyv tulajdonképpen két részből áll. Az első részben Nepál fővárosát, Katmandut, és annak kulturális, valamint vallási jellegzetességeit járom körbe, a második részben pedig leírom annak a 11 napos gyalogtúrának az élményeit, amelynek célja az volt, hogy eljussunk az Everest alaptáborba, abba a sátortáborba, honnan az Everest mászók elindulnak a világ legmagasabb csúcsának a meghódítására. A könyv 2017-ben jelent meg, de már alig van belőle. Talán a Kobak könyvesboltban van még néhány példány. A könyv iránt nagy volt az érdeklődés, és ezért nagyon büszke vagyok rá, mert rengeteg pozitív visszajelzést kaptam.
A kötet itt van előttünk. Mire gondolsz most, amikor a kezedben tarthatod ezt a könyvedet?
Először is magára az utazásra, amire olyan sokat készültem fizikailag, de lelkileg is. Aztán a megírására, amely legalább olyan nagy kihívás és öröm volt, mint maga a túrán való részvétel. De gondolok a túratársaimmal együtt átélt kalandokra, vicces vagy drámai jelenetekre, a felfedezés örömére. Amikor rápillantok a képmellékletekre, gyakran elszorul a szívem, és felteszem magamnak a kérdést, hogy tényleg ott jártam, vagy csak álom volt az egész.
Hát biztosan nem volt álom, de mikor hallottad meg először a Himalája hangját?
Egyetemista éveimben a hasonszörű diáktársaim oldalán végigjártuk az erdélyi hegyeket, és nem egyszer ilyenkor eljutottunk a legmagasabbra is, mint például a Fogaras javasokban. Akkoriban sokszor beszéltünk arról egymás között, hogy vajon milyen érzés lehet olyan magasságban elkezdeni a mászást, ahol itthon abba hagytuk, tudva azt, hogy a hazai hegyek gerincére sem könnyű egyáltalán feljutni. Ezt az érzést csak könyvek leírásából tudtuk magunk elé képzelni akkor, és csak álmodoztunk róla. Sok-sok évnek vagy évtizedek is kellett eltelnie még ahhoz, hogy valóra váltsam ezt az álmomat.
Jó lenne, ha most az előkészületekről is beszélnél.
Az előkészületek nem mentek zökkenőmentesen, ugyanis abban az évben, amikor eredetileg menni szerettem volna, vagyis 2015-ben, egy nagyon erős földrengés rázta meg a Katmandut és a Himalájának azt a térségét. A rengés sok emberi életet követelt és hatalmas károkat okozott mind a fővárosban, mind az ország amúgy is gyenge infrastruktúrájában, ezért abban az évben Nepálból szó szerint elmenekültek a turisták. Ezért sajnos az őszre betervezett utazásom is elmaradt, hiszen nem voltak jelentkezők. Ez nagyon kellemetlenül érintett, de nem adtam fel és feliratkoztam egy következő év tavaszán induló utazásra. Mindeközben igyekeztem mozgásban maradni, és az itthoni hegyeken tartottam magamat edzésben. De bármennyit is túráztam, azt nem tudhattam előre, hogy a szervezetem hogyan fog viselkedni nagy magasságban, ugyanis korábban még sosem voltam saját erőből 2500 méter fölött.
Támogatott-e a családod? Úgy tudom, hogy eddig mindenhova együtt utaztatok.
Hát először is a feleségemtől kellett elkéreznem, ezért ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni a feleségem írását, amely a könyv utolsó fejezete. Hadd keressem most elő és idézzek onnan egy-két mondatot, ha már kéznél van a könyv. Azt írja ő, hogy tudva, hogy a hegyek meghódítása élete álmai közé tartozik, természetesen igent mondtam. Amúgy is kár keresztbe tenni egy elszánt embernek. Nos, mindez akkortáj történt, amikor a negyedik gyermekünk alig volt egy éves, ezért a hős egyáltalán nem én vagyok, hanem a feleségem, hogy bevállalta az otthoni feladatokat nélkülem. Korábban igaz, hogy mindig együtt utazott a család, és ez volt az első alkalom, hogy nélkülük mentem világgá. De ha jól belegondolunk, azért 3 hét nem egy örökké valóság, ráadásul én nem az Everest meghódítására készültem, hanem csak az alaptáborig szerettem volna feljutni. Ennek ellenére nyilván egy utazás tartogathat kellemetlen meglepetéseket is, ezért az otthon maradottak aggódtak értem, és itt most nem csak a szűkebb, hanem a nagyobb családra is gondolok, például a szüleimre és a testvéremre is.
Az ember elindul valahova, olykor egyedül, de tényleg tudtad, hogy kik lesznek majd ott a csapattársaid?
Nem tudtam. Ez egy társas utazás volt, bárki benevezhetett rá. Ez egy úgynevezett kalandutazás volt, egy magyarországi utazási iroda szervezésében, amelyikre egyéni benevezés volt. Én senkit sem ismertem a 20-valahány tagú csapatból, ráadásul én voltam az egyetlen erdélyi. De hát nyilván ez csöppet sem gond, hiszen az ilyen túrákon a résztvevők többnyire jókedélyű, rendkívül nyitott és különleges emberek. Az ilyen emberekkel könnyű megtalálni a közös szót, még akkor is, ha esetleg a politikai vagy egyéb világképünk, világnézetünk nem feltétlenül azonos.
Tehát az utazás alatt csapatban, de mégis egyedül.
Igen, a csapatos utazásoknál nagyon fontos az alkalmazkodó képesség. Ilyenkor nem azt tesszük, amit akarunk, nem oda megyünk, ahová akarunk, hanem igazodunk a csapathoz és a csapatvezetőhöz. Aki erre nem képes, az inkább ne is induljon el csapatban. Egy ilyen hosszú és nehéz utazás során pedig különösen fontos a nagyfokú egymáshoz való simulás, hiszen elkerülhetetlenek a kisebb konfliktusok vagy különböző torzsalkodások. Egy idő után előjönnek a fáradtság tünetei, a sorozatterhelés is próbára teszi az ember tűrőképességét, a kialvatlanság, az otthoni kényelem hiánya előbb-utóbb megteszi a hatását, és az emberek ingerlékenyebbé válnak. De szerencsére mindezen kellemetlenségeket messze felülmúlják az élmények okozta örömök. S bár a társasutazásról beszélünk, nyilván mindenki másképp éli meg a dolgokat, mindenki a saját szemüvegén keresztül raktározza el az élményeket. S a hosszú gyaloglások alatt volt arra is idő, hogy magunkba szálljunk néha, elgondolkodjunk saját sorsunkon és a világ dolgain is. Tehát ez az utazás is az egyéni fejlődésre is lehetőséget ad. Mert ahogy a könyvemben is írtam, Farkas Velman Endre szavaival élve, minden hosszú utazás egy belső utazás is.
Ezúttal a családodat hátrahagyva, egymagad indultál útra. Görcsbe rándult-e a gyomrod, amikor nélkülük indultál el?
Nélkülük indultam útra, de mint ahogy azt korábban is mondtam, ez az utazás nem egyetlen éjszaka alatt terveződött el. Hosszas előkészületek előzték meg, ezért agyban és lélekben már eléggé helyre voltak téve a dolgok. Ha az ember elindul egy ilyen úton, akkor azon végig is kell mennie. Szerencsére a feleségem erős és kiegyensúlyozott egyéniség, és támogatott ennek az álmomnak is a megvalósításában, ezért a kezdeti gyomorgörcs, ahogyan fogalmazod, nem sokáig tartott. Olyan ez, mint amikor egyetemi vizsgák előtt várakozol. Csak addig izgulsz, ameddig be nem lépsz a professzorhoz. Miután már a tételt kihúztad, már megnyugodhatsz. Hadd jöjjön, aminek jönnie kell. De mint ahogy a vizsgákhoz is szükséges egy alapvető felkészültség, úgy az utazást is meg kell jó előre rágni és tervezni. És ha megvan rágva, akkor a nagy falatok sem okoznak gyomorgörcsöket.
Műsorunk elején mondtad, hogy hosszú volt a repülőút. Ennyi ideig egy helyben ülni bizony nem kis dolog. Mivel lehet ennyi időt kitölteni?
Az az igazság, hogy ennél már sokkal hosszabb repülőutakon is voltam már. Most csak egy példát hadd, hogy említsek. Amikor például Új-Zélandra utaztam a családommal, akkor összesen közel 24 órát voltunk levegőben, és ehhez még hozzá kell adni a repülőtereken eltöltött 12 órányi várakozást. Nos, ez a rettenetesen hosszú és nehéz utazás volt akkor Új-Zélandban, de Nepál azért nincsen a világ végén, inkább úgy mondanám, hogy a világ közepén, ezért a Budapest-Katmandú 10-12 órás repülőút csak egy röpke kis repülésnek tűnt. Persze azért nem kell ezt sem alábecsülni, mert bizony egy hosszú repülős utazásnak is megvannak a maga mellékhatásai. Tulajdonképpen csak az eleje és a vége izgalmas egy repülésnek, amikor a gyorsulásnak, illetve a fékezésnek köszönhetően a gyomrodat fél méterrel a testeden kívül érzed. Valójában a hosszú repülőutak meglehetősen unalmasak. Szerencsére azonban az ultramodern gépeknek köszönhetően és a fejtámlába helyezett multimédiás eszközöknek a segítségével az unalom leküzdhető. Zenét lehet hallgatni, filmeket lehet nézni, játszani lehet, és mindeközben folyamatosan figyelemmel lehet kísérni, hogy éppen a világ melyik csücskében repülünk. Ha az ember az ablak mellett ül, akkor le is lehet tekinteni a hófőtte hegyekre, kietlen sivatagokra vagy az óceánra. Onnan fentről egészen másképp látszik a világ, minden békésnek tűnik. Ki gondolná például 10 000 méter magasból azt, hogy a gép éppen egy háborús övezet felett repül? A felhők minden emberi gonoszságot eltakarnak, és 10 000 méteres magasságon bizony abba is belegondoltam, hogy nagyjából a világ legmagasabb csúcsának a magasságában repültünk, és amikor rápillantottam a kinti hőmérőre, amely -50 fokot mutatott, akkor elborzadtam, és arra gondoltam, hogy azt a szinte lehetetlen kibírni. Keresgéltem közben a multimédiás eszközök filmtárában, és felfedeztem azt az Everest című filmet, amely éppen egy 20 évvel korábbi 96-os Mount Everest expedíció tragikus végkimenetelét tárja a nézők elé. Hát ez a film igencsak megrázó, nem gyenge idegzetűeknek való. A sors fintora, hogy ezt a filmet éppen a Himalája felé repülve nézhettem meg. S bár mi csak az alaptáborig szerettünk volna eljutni, bizonyára utaztak velünk olyanok is, akik az Everest vagy más hasonlóan életveszélyes 8000-es csúcs meghódítására igyekeztek.
Néhány óra után egy egészen más világba érkeztél. Mi volt az első benyomásod?
Hát ha két szóba szeretném ezt kifejezni, akkor azt mondanám, hogy kulturális sokk. De a könyvemben az első benyomásokat külön fejezetben leírtam. Mellbevágott a meleg, a főváros szennyezett poros levegője, az a bábeli zűrzavar, ami az utcákon zajlott. Látszólag semmilyen közlekedési szabály nem volt a városban. Félelmetesen közlekedtek. Mindenki dudált mindenkire, mégsem láttunk ütközéseket. A hosszú és unalmas repülés után ez hatalmas kontraszt volt. Mintha a tetsz halálból ismét visszakerültünk volna az életbe, de ez a forgalom más volt, mint az európai városokban. Ilyet addig korábban csak filmeken láttam. Rémisztőek voltak a mocskos utcák, a hatalmas szemétkupacok, az eszeveszett hajtás és a mindenféle beazonosíthatatlan jármű.
Zsombi, kik voltak a csapattársaid? Hozzád képest tapasztaltabbak voltak, vagy inkább zöldfülűek?
Hát, amint már említettem, mindannyian magyarországiak voltak, többnyire középkorúak. A legfiatalabb az 30 év körüli volt, a legidősebb a 60-as éveit taposta, bár ez a túra 55 év fölött csak kifejezetten sportos életmódúaknak ajánlott. Szóval én valahol a csapat átlag életkorát erősítettem, és azt mondhatnám a tapasztalatomról is. Voltak közöttünk nagy világjárók is, akik már megfordultak 6-7 000-es csúcsokon, de voltak olyanok is, akik jóformán még nem voltak komolyabb hegyi túrán. Volt közöttünk kétkezi dolgozó és egyetemi tanár, hölgyek és férfiak, istentagadók, buddhisták és istenfélő emberek is. Szóval nagyon színes volt a társaság, de mindannyiunkat összekötött a természet szeretete, és az, hogy az idegen kultúrákat meg szerettük volna ismerni, ezért nagyon könnyen ment a barátkozás, a hangulat kiváló volt. Különösen büszke vagyok két hölgytársamra, akik azóta már felmásztak egy 8000-esre is, és fáradhatatlanul készülnek az Everest meghódítására is.
Bejártátok a várost. Hogyan kommunikáltál a helybeliekkel?
Nepál valamikor brit gyarmat volt, ezért az ottaniak, hát különösen azok, akik a turizmusból élnek nyilván, alapszinten beszélnek angolul.
Milyen érzés volt ott lenni a hegy lábánál?
Hát most hadd idézzek, keressem elő a könyvemből egy részletet, mert talán ezzel tudnám a leginkább érzékeltetni, hogy milyen volt a hegyen lenni. Itt van. Küzdelmes kapaszkodás volt, és mire felértünk a kolostorhoz, bizony kis ideig várnunk kellett, hogy vágtázó szívünk behozza a lemaradást, és utolérje fáradt testünket. De nagy szükség is volt a szívünkre, mert azt a látványt, ami ott fogadott, nem lehetett csak a szemünk világával, értelmünkkel felfogni. Csak is a szívünkkel nézhettük, és a lelkünkbe zárhattuk egy életre. A világ egyik legelbűvölőbb kilátása fogadott. Délre a 6000-es Kogneri és a 6608 méteres Tamserku, északra pedig a hatalmasságok balról jobbra, a 7861 méteres Nupce, valamint a már ismerős Everest, Lhotse és Amadablam. Ezt a látványt nem tudtam csak úgy otthagyni és azzal letudni. Újra és újra meg kellett szemlélnem, időt hagyva az értelmemnek is, hogy megemészze a szívemmel látottakat. Na hát ehhez hasonló látványok és élmények és érzések többször is hatalmukba kerítettek, a könyvemben többször is megemlítem ezeket.
Melyik a legmulatságosabb élményed, vagy több is van?
Bár jókat szoktam szórakozni a mulatságos élményeken, vagy a turatársaknak a viccein, a tréfák nem maradnak bennem sokáig, hamar elfelejtem őket. Több év táblatából most az az eset ugrik be, amikor közeledve a 3500 méteres magassághoz, az oxigén hiányos állapotnak abba a legkellemesebb fázisába jutottunk, amikor mindenen nevettünk. Volt valakinek egy beköpése, ami nevetni kezdtünk, amit aztán további viccek és ugratások követtek. Egy idő után aztán azon kaptuk magunkat, hogy minden apróságon röhögünk, és ez az oxigén hiányal együtt úgy ellazított, hogy majdnem leestünk már a padról. Persze aztán a nagy vidámságnak meglett a bőtje is. Később előjöttek a magashegyi betegségnek a kellemetlen tünetei is, például a hasogató, rettenetesen kínzó fejfájás, és ekkor bizony már legfeljebb csak a magunk nyomorúságán tudtunk szórakozni, mert a túlélés érdekében az is fontos, hogy az ember próbálja meg saját magát kívülről is látni, és saját magán is tudjon néha nevetni, de mindig csak másokon.
Egy olyan élmény, ami önmagán túlmutat és szimbolikus jelentőségekkel is bír.
Egy utazáson számtalan élmény éri az embert, különösen egy ilyen utazáson. A sok szép táj meg a kulturális látnivaló különösen egy ilyen idegenszerű országban lenyűgözik az embert. Mégis talán a legmaradandóbbak azok az élmények, amelyek emberekhez köthetőek. Az emberek a legalkalmasabbak arra, hogy a legszebb élményekkel ajándékozzanak meg. Sosem felejtem el például azt a jelenetet, amikor az utolsó turanapon már lefelé tartottunk a hegyről, jól el voltunk fáradva, és találkoztunk a helyi idegenvezetőnknek a testvérével, aki viszont egy másik turista csoporttal épp hogy megkezdte a túráját és felfelé tartott. Nagy szeretettel megölelték, üdvözölték egymást, de túl sokat nem beszélgethettek, mert indulni kellett mindkét csapatnak tovább. De amint elhaladtunk egymás mellett, láttam, amint az idegenvezetőnk, aki egyébként egy hindu srác volt, megfordult, és a távolodó testvére felé nézett. Hát abban a nézésben minden benne volt. Szeretet, aggodalom, büszkeség. Szóval a testvéri szeretet, és úgy általában a szeretet a legemberibb és a legegyetemesebb érzés. Hasonló élményeket a világ más részein is átéltem.
Gondolva a csapatmunkára, volt-e alá- és fölérendeltségi viszony?
Abszolút csapatmunka volt, de a krízis helyzetekben a csapatvezető mondta ki az utolsó szót. Egy ilyen ország, mint Nepál, alapvetően nem a biztonságáról leghíresebb. Történhetnek kellemetlen meglepetések, ezért nem árt, ha résztvevők kellően rugalmasak és nagyfogú alkalmazkodó képességűek. A mi esetünkben kétszer is előfordult az, hogy a nagyobb magasságokban egészségügyi problémák adottak. Ezekben az esetekben a túravezető nem hagyhatta, hogy az illetők folytassák a túrát. Alapjában véve nem is olyan nehéz, megkockáztatnám, hogy és tapasztalatból mondom, hogy például a fogarasi javasokban vagy a Királykőn sokkal nehezebb túrázni, mint az alaptáborig vezető ösvényen. Ott a Himalájában valójában két nehézség adódik. Az egyik a magasság okozta a kellemetlenség, a másik pedig a sorozatterhelés. De maga az ösvény egy jól kiépített, kényelmes turistaút. Ha valaki csak meghalni szeretne menni a Himalájába, akkor felesleges olyan messzire utaznia, azt megteheti itthon is az Erdélyhegyekben. De ha valaki csak egyszerűen szeretné élvezni az életet, igazán élni, rendkívüli tájakat és hegyeket látni, annak tiszta szívből ajánlom. Csak el kell indulni.
Hogy kommunikáltál az itthoniakkal?
Sima mobiltelefon elérhetőségű nagyjából 3800 méterig van, bár nagyon drága volt a beszélgetés, ezért az otthoniakkal ritkán és nagyon röviden beszélgettem. Sajnos akkoriban nekem még nem volt okostelefonom, ezért a fizetős wifi hálózatot nem tudtam használni, pedig az szinte végig volt, talán csak az utolsó két legfelsőbb szálláshelyen nem volt. De úgy tudom, hogy manapság már még az Everest csúcsán is van wifi elérhetőség. Amikor hazajöttem, éppen ezért az volt az első dolgom, hogy lecseréltem a régi telefonomat. Ugyebár 2016-ról beszélünk, mifelénk csak pár évvel korábban kezdtek elterjedni az okostelefonok, de a túravezetőnknél viszont minden eshetőségre számítva volt műholdas telefonkészülék is, amit egyszer használni is kellett.
Álmodsz-e a kalandodról, és vágysz-e vissza?
Igen, minden nap eszembe jut ez az utazás. Nagy elégtétel, hogy ott járhattam, hogy láthattam a világ legmagasabb csúcsát. Persze, bármikor szívesen visszamennék, de annyi minden van még a világon, amit nem láttam, hogy időt kell hagynom más dolgok megismerésére is.
Nagyon érdekel az, hogy készítettél-e menet közben jegyzeteket?
Igen, készítettem, és ez eleinte könnyen is ment, később azonban, ahogy egyre oxigén hiányosabb környezetbe kerültünk, úgy már egyre fáradékonyabb lettem, és ez alatt nem csak a fizikai fáradtságot értem, hanem az agyit meg a lelkit is. Ezért szokták azt mondani, hogy egy ilyen útra nem elég csupán fizikailag felkészülni. Nagyon sokat kell fejben is készülni, nagyon kell akarni az egészet, megfelelő motiváció nélkül nem működik. Úgyhogy a felsőbb régiókban már nem volt kedvem az íráshoz.
Szerinted mi nehezebb, könyvet írni, vagy hegyet mászni?
Amikor hegyet mászok, akkor könnyebbennek tűnik a könyvírás, és amikor írok, akkor már alig várom, hogy ismét a szabadban lehessek. De félretéve a tréfát, a 7-8 ezresek látványa olyan rendkívül inspiráló erővel hatott rám, amely nagyban megkönnyítette a dolgomat. Abban a környezetben nem nehéz nagyon jó minőségű képeket készíteni. Ott gyakorlatilag nem is lehet rossz képeket készíteni. A magas hegyek világában, közelebb Istenhez, könnyebben jönnek a gondolatok is, ezért számtalan gondolat született meg a fejemben, amit aztán később be is építettem az írásomba. Számomra a hegymászás is, meg az írás is egy hobbi, ezért nem jelent nehézséget, hanem inkább örömforrásként fogom fel.
Ha itt most valaki kedvet kapott arra, hogy kövessen az úton, mit tanácsolsz, mit tanácsolnál neki?
Már többen is kikérték azóta a véleményemet, olyanok, akik éppen abban a régióban készültek. Mindenkit csak bátorítani tudtam, és helyről a helyről is csak bátorítani tudok mindenkit. Ez az ösvény a világ egyik legszebb, hanem a legszebb és legvonzóbb és leginspirálóbb ösvénye.
És ha könyvet akarna írni valaki, az hogy fogjon hozzá?
Mindig az első lépés a legnehezebb, el kell határozni és le kell ülni. De ha valamit elkezdünk csinálni, akkor azt be is kell fejezni, mert különben nincs semmi értelme az egésznek. És ha valamit csinálunk, akkor az csak és kizárólag minőségi munka legyen. Mi itt kisebbségi sorban élő magyarok egy valamit biztosan megtanulhattunk az elmúlt 100 évben, és pedig azt, hogy félmunkát és silánymunkát nem érdemes végezni, mert az nem időtálló, azzal nem lehet kitűnni a nagy szürke tömegből. Gyenge munka nem méltó az Erdély hegyekhez, de még a Himalájához sem.
Zsombor, ezt a beszélgetést még folytatni fogjuk a közeljövőben, mégpedig a nemrég megjelent könyvedről lesz szó, a perui könyvedről. Most azonban köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, öröm volt ismét itt lenni. További szép estét és jó egészséget kívánok a kedves rádióhallgatóknak.
Kedves hallgatók, műsorunk végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Veres Zsombor világutazó nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, de maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.